Tehát János Evangélium a 18. fejezet első versétől hallgassuk meg Kánaánban idén. Miután ezeket elmondta Jézus, kiment tanítványaival a Kedron patakon túlra. Volt itt egy kert, ide ment be tanítványaival együtt. Júdás, aki elárulta őt, szintén ismert ezt a helyet, mert gyakran gyűltek ott össze Jézus és a tanítványai. Júdását maga mellé vette a katonai csapatot, a főpapoktól és a farizeusoktól küldött templomi szolgákat, és oda ment fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Mivel pedig tudta Jézus mindazt, ami rávár, előlépett és így szólt hozzájuk. Kit kerestek? Azok pedig így feleltek. A názáreti Jézus. Én vagyok, mondta Jézus. Ott állt pedig Júdás is, aki elárult őt. Amikor azt mondta nekik, én vagyok, visszatántorodtak, és a földre estek. Ekkor újra megkérdezte tőlük, kit keresek? Ők ismét ezt felelték. A názáreti Jézus. Jézus így szólt. Megmondtam nektek, hogy én vagyok. Hatán engem kerestek, engedjétek ezeket elmenni. Így kellett befejezni annak az igének, amelyet mondott, azok közül, akiket nekem adtál, nem hagytam elveszni senkit. Simon Péternél volt egy harc, azt kihúzta, lecsapott a főpap szolgájára, és levágta a jobb fülét, a szolga neve pedig Márkos volt. Erre Jézus így szólt Péter. Tedd szüvejébe a kardodat. Vajon nem kell kínnom azt a poharat, amelyet az Atya adott nekem? A katonai csapat, az ezredes és a zsidók templom szolgái ekkor elfogták Jézust és megkötött. Ez a történet, amelyet felolvasunk, ez egy rendkívüli történet számomra, mert ebben a történetben is, noha Jézus elfogják, mégis Jézusnak a hatalmát és erejét lehet itt meglátni, és az igény keresztül lássuk is meg, milyen hatalmas és milyen erős az ő jelenléte. Három cselekedetére akarom fölhívni a figyelmet, hogy Jézusnak három tettére figyeljünk oda itt az elfogadási történetben, de szeretnék elsőnek arról beszélni, hogy milyen helyszínen történik és milyen körülmények között történik mindez. Ugye Jézus, amikor Jeruzsálemben bent volt és tanított a templomban volt, esténként nagy szeretettel fölkereste a városon kívüli Getsemáné kertet. Most is ide megy el, most is itt pihen meg a tanítványokkal, és este ide húzódik vissza. Na most ezt ne úgy gondoljuk, ezt a kertet, mint mondjuk Karcagon egy parkot, hogy szabadon, hogy be lehet menni oda. Nem. Ennek a lejtőnek, vagy ezen a lejtőn, amely rajta volt a Getsemáné kert is, ez egy tulajdonban lévő kert volt. Ezen a lejtőn több gazdag embernek a kertje volt, és az egyik gazdag ember, aki úgy tűnik, hogy Jézus követője volt, de nem tudjuk meg, hogy ki a neve, ez megengedte Jézusnak, hogy és tanítványainak, hogy ott éjszakálnak, és oda vonuljanak vissza. Jézus pedig ezt többször ugye meg is tette, és Júdás így ismerte ezt a helyet, hogy Jézus nagy szeretettel ide vonul vissza tanítványaival együtt. Hát itt is így történt, és így vonulnak vissza a Getsemáné kertjében, és így érkezik Júdás, aki ugye őt elárulja, vezeti oda a csapatot, akik véleményben terüljeli Jézusnak az átfogatása. Hát nagyon érdekes az, hogy milyen nagy csapat jön itt. Azt olvasom a harmadik versben, Júdását maga mellé vette a katonai csapatot, a főpapoktól és a farizeusoktól küldött templomi szolgákat, és oda ment fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Hát kedvem lenne megkérdezni, hogy szerintetek mennyien lehettek? Hát természetesen megválaszolom, és nem fogom most itt felgetni. egy légiónak a tizede volt a csapat. Az azt jelenti, hogy egy légió 6000 főből állt, és ennek a tizede használt földfegyverbe római katona. Azt mondjuk, hogy hoppá, hát minek ekkora nagy felhajtás. És akkor még nincs vége a létszámnak, hiszen kiegészültek a templomi szolgákkal, akik úgy szintén fegyveresek voltak. Ők voltak azok, akik a nagy ünnepnél, a Jeruzsálemben levő nagy ünnepeknél fönntartották a rendet. Tehát óriási tömeg érkezett abba a városba, és fönn kellett tartani a rendet, meg kellett irányítani az embereket, akár az áldozat bemutatásnál, és sok-sok mindent a figyelembe vesszük, és ők is jönnek. Tehát itt akár 700-an is lehettek bőven. Velük szemben a 11 tanítvány, mert már ugye Júdás nem ide soroljuk be, és Jézus. Tehát 12-en a 700-tal szemben. És hát a tanítvány 15-től szerelve, nagy botokkal, meg kardokkal, tudjuk, hogy Péternél ugye volt egy, a szív sántotta, és lecsapta a templom szolgálat a fülét, na de hát, ha megnézzük, ez egy aránytalan. Miért kellett ez a hatalmas nagy haderő? Hát elsőre talán arra gondolunk, hogy azért, mert féltek Jézusról. Olvassuk is nem ezt, hogy a farizósok féltek elfogni Jézust, mert a nép prófétának tartott. Ugye ez van írva, olvashatjuk az evangéliumokban. Tehát lehetett egy ilyen dolog is, hogy ilyen tekintetben féltek. A másik arra is gondoltak, hogy mivel vannak követői, nem csak a tanítványok, ezért lehet, hogy harcba szállnak Jézusért, és bizony ide katonai erő kell, hogy ezt leverjék, ezt megakadályozzák, és Jézus nem tudja fogni. A fátyákat és a világító eszközöket meg azért viszik, mert a sötét van, hogyha bárki elbújna a bokorba, vagy bármilyen sötét helyen, akkor meg lehessen találni. Tehát így érkeznek egy óriási felszerelt sereg, amely megint az ünnepeknél nagyobb erőt kapott Jeruzsálem, az Antónia erőből érkeznek ezek a katonák, az ezredessel együtt, és megerősítik ilyenkor a város, hiszen nem csak a templomőrség katonái kellettek, hanem kellettek a római katonák is, hogy a rendet tudják uralni a vakkoronat tömegben. Tehát így voltak ők éppen Jeruzsálemben, és mentek elfogni Jézust. Hát láthatjuk tehát, hogy hogy féltek, de hagyd tegyem fel azért még egyszer a kérdést. Tudjátok, miért történt ez valójában? Hogy ilyen nagy haderővel vonulnak ki Jézus ellen. Ezt is a Szentírásban olvashatjuk, hiszen Jézus maga mondja később, úgy vonulhatok ki, mint valami rabló ellen, kardokkal és botokkal, hogy elfogjatok. Mindennap a templomban ültem és tanítottam, mégsem fogtatok el. És így folytatja Máté evangélista, mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták írásai, akkor a tanítványokként elhagyták őt, és elfogadtak. Na ezzel történt. A tanítványok elfogadnak. Hogy a tanítványok megjegyenek. Mert ez nem volt érve. Megverik a pásztort, és az ő bárányai elfognak. És ehhez kellett egy ekkora haderő, hogy a tanítványok tényleg hogy a tanítványok azt érezik, hogy hoppá, bajban vagyunk. Jézus is bajban van, és mi is bajban vagyunk. Milyen érdekes lesz, hogy a profécia így teljesedett be, hogy ennyi katonának kellett kimenni. Hát testvérek, életünkben van úgy, hogy sokszor ellenünk kellene sokat. Mi vagyunk általában a kisebbség? Jézusnál. Megszoktánk el is ilyet? Akár a munkahelyen, akár máshol, hogy a tömeg ellened megy, Isten ellen megy, és a hívei ellen megy. Hát lehet, hogy megijedtél már. Lehet, hogy nem tettél bizonyságot. Lehet, hogy azt mondtad akkor, hogy befogom a számot, és nem szólalok meg. Vagy lehet, hogy csendben maradtál, és nem akartad mutatni azt, hogy te az Isten gyermeke vagy. Mert hát úgy szitta az Isten, úgy káromolta, és többen is voltak. Hát akkor nem szólalok meg. A tanítványok megijednek, látva mindezt, és tudjuk, hogy vele játoknak. Elmenekülnek. Hát azt, amit te a történet, ne menekülj át. Jézus a győztes. Tudjuk, hogy ő bűnözött is. Jöhettek nagyon sokan. Körbe vehették őket. És mégis Jézus győzt, hiszen föltámadt. Elszenvedi a nehézségeket, a megostorlást, a vádakat és a megöletetést is. Hogy mondjak el egy érdekes történetet, amely történt a fiatal koromban. Amikor már jártam a baptista gyülekezetbe, és hát nem csak oda jártam, mint fiatal, hanem jártam a MÁV jármű javítójába is, nem azért, hogy dolgozzak, apukám dolgozott ott. Szóval a MÁV jármű javítója Magyarországnak egyik legnagyobb gyára volt abban az időben. Tehát nem csak konyhája volt, meg művelődési háza volt, meg állattartása volt, meg kertje volt, hogy nem máshonnan vegyük a virágot, hanem nekünk legyen külön kertészetünk. Tehát rengeteg minden volt. Ha valaki szakmunkás keresett, a MÁV jármű javítójába kellett elmenni, bármilyen szakmunkás megtalálható volt. Tehát rengetegen dolgoztak ott, és ennek a jármű javítójának volt egy kertje. Még az is volt. Nagyon jó kézzalda pályával, ami inkább focipálya volt, csak kézzalda nagyságú, sok pálya. Szép elterített teniszpálya, szökőkúttal, és szép kertem. Ide jártak a fiatalok, mert szerettünk teniszezni, és ebben a salakon sokszor teniszeztünk, és eljártunk oda. Na de egy olyan történt ezen a pályán, hogy mivel apukám ott dolgozott, ennek a járműjavítónak volt egy foci csapata, mely bajnokságban edződött, és kis labdarúgó, kis pályás labdarúgó bajnokságban egész jó helyezéssel bírt. És hát megtudták apukának keresztül, hogy a baptistáknak is van egy foci csapat. Hát ők nem focinak bajnokságban, na de olyan jó lenne két csapatot összehozni. Hát akkor Vasajos volt annak a foci csapatnak a vezetője abban az időben, és hát belement, hogy akkor menjünk el, megtudtak is, hogy azt a kertet, azt a jármű javítóba úgy hívják, hogy Getsemáné kert. Mindegy neked úgy hívták. Kinevezte, nem tudom. És amikor ezt Vasajos megtudta, bennek a birtokában elmenne. Hát természetesen ellen drukkerek sorakoztak föl. A foci csapat az ilyet mondott, úgy megverjük ezeket a szent fazekokat, hogy csak egy edző mérkőzés lesz. Csak egy kis bemelegítés lesz. Aztán majd a bajnokság lesz a jó kis bemelegítjük magunkat, meg a taktikát majd változtatjuk, próbálgatjuk, mert hát ezeket úgy is megverjük. Tehát ilyen nagy nyelvénnyel fogadták őket, szurkoló távol is kiérkezett, Vasajos pedig előállt, amikor felállt a két csapat, és mondta, hogy szeretnék bemutatni a baptista gyülekezetnek a fontosságát. Bemutatta, és utána Lajos úgy gondolta, hogy hát ő beszélni egy kicsit arról is, hogy milyen érdekes az elnevezés, hogy Getsemáné kert. Hát tudják, hogy honnan van egy kérdezik ott a nagy közönséget, hát itt néztek nagyot, akkor elkezdte mondani, hát a Bibliában van egy kert, ott fogták el Jézus, és kezdett már Jézusról beszélni, az ő nagy munkájáról, az evangéliumról. Azt mondták neki, fogd be a szádat! Nem vagyunk kíváncsiak erre a sületlenségre. Nem erre jöttünk össze, valami focit. Na hát valami ilyen lelkülettel kezdődött a focizás, hogy jó, leintették őket, és hát persze elkezdődött. Nagyon kíváncsiak vagyok, hogy mi lett az eredmény. Hát az lett az eredmény, ami nagyon szoros volt, elnyerték a baptistát. Megverték ezt a gyakorlott jármű gyalogosokat, hát azok nagyon szégyelték magukat, de a következő héten bújtak ki minden azon. Ezt mondták a határon. Még jó, hogy nyertek. Hát onnan felülről segítséget kaptak. Na hát ezt ne felejtsük el. Bármennyire lehetnek ellenünk, bármennyire leinthetnek bennünket, mi onnan felülről segítséget kapunk. És hát erről olvashatunk a Szentírásban is, hogy ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van. Itt a tanítványok elszévednek, elmenekülnek, de ezek a tanítványok később kitartanak Jézus mellett, bármekkora vagy tömeg meg ellenük, ezek akkor is hűségesen kitartanak utána, a halálba is készek menni, mert tudták azt, hogy aki bennük él, a Szentlélek, az nagyobb, mint aki ellenettán. Nézzük meg tehát, nem csak most a körülményeket, meg ezt a helyzetet, hanem hogy ebben a helyzetben Jézusnak milyen három tettét ismerhetjük meg itt a Szentírásban. Hát az első, amit említettem, hogy azért jönnek ilyen nagy erővel, katonai fölénnyel és pártjákkal, hogy lehet, hogy incidens lesz, lehet, hogy keresnek el Jézus, lehet, hogy nehéz lesz elfogni, de kiderül a szövegből, hogy Jézus már előre várja őket, Jézus már odalép, és azt kérdezi, kit keresnek? Hát tudta, hogy őt keresik. És hát mondják is, hogy a Názáreti Jézus. És amikor ezt kimondják, akkor Jézus annyit mond, én vagyok. És amikor ezt meghallja, gondoljátok el, a 600-700 fősereg felfegyverezve. Hátra lépnek, és levallják. Hát ki lehet? Egy zsombi előtt? Egy felfegyverzett ember előtt? Nem. Az Isten előtt. Én vagyok. Jézus különösen kiemeli át. Én vagyok mondásokban, és de akarja mutatni az evangéliumon. Ki ez a Jézus? Én vagyok a szőlőtő, én vagyok a út, az igazság, az élet, én vagyok a jó pásztor, én vagyok az ajtó, és most pedig elhangzik, hogy én vagyok pont, 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 és oda tehetnénk, hát így össze kell fogni engem, én vagyok a király, a király. Engem azt kell fogni, és ennek az ereje, hogy vagyok, aki vagyok, olyan hatással, a szó ereje, olyan hatással van a katonákra, hogy leolják. Minden. Tényleg fajt. Hátra törtön. Nagyon érdekes ez a jelenet, nem? Hogy Jézus hatalma, Jézus ereje, hogy a megnyilvánul, és megtapasztalják ezek a katonák is, és földre fogjuk. Isten fia előtt. De aztán csak el akarják fogni, fölkelnek, mondja, hogy én vagyok az, akiért jöttetek. Aztán Péter úgy gondolja, hogy hát ő majd akkor most előveszi az ő kis hatalmát, előkapja az eszközét, a kardját, és levágja a templom polgárjának a körét. Hát ha Jézus nem lép közben, lett volna esélye Péternek? A felfegyverzve, szakképzett, a római katonák úgy lettik volták volna, a Jézus emlékezzen. Mert mit tanulunk ebből? Az, hogy amikor ránk támadnak, amikor szorongattak, vagy érezzük magunkat, akkor mi minden eszköz, ami van nálunk, az előveszünk. Kirántja Péter a kardját, erővesz a telefonot és fölhívsz valakit, vagy éppen valamilyen kapcsolathoz nyúlsz, vagy éppen a pénztárcához, hogy majd azon megoldod, vagy éppen valami más miatt indulsz be, mert van eszköz a kezedbe, hogy azt a problémát próbálod megoldani önerőből. Jézus itt ezt a helyzetet megoldhatta volna? Igen, mert azt mondja Péternek, tedd vissza a kardodat a helyére, mert akik kardot fognak, kard által vesznek el. Vagy azt gondolod, hogy nem kérhetné meg atyámat, hogy adjon mellé most 12 sereg angyalnál is többet? Igen, ez a római sereg, ez nulla, ez semmi. Hát nekem olyan seregem van, hogy megszólalok, és ez nekem annyi. Akik ellenem támadnak, úgy legyilkolják, mint annak a rendje. Hát én olyan sereget tudok küldeni. Egy szóba kerülnem. De nem tettem, mert fiatalom mindenhol. Jézusnak ott van az eszköz, ott van a lehetőség. Az ellene irányuló támadás simán visszaverhetnénk, és nem tesz. Miért? Mert ilyen a Isten. Hogy az ellene irányuló emberi támadásra nem támadással válaszol. Hát nem ezt teszi már mióta Isten? Hány ember támadta? Hány ember már fölvállalt? Vele együtt te is, meg én is. Eltipolt bennünket? Eltörölhetett volna. Téged is, meg engem is. Hogy megszületünk és védkedünk és föllázatunk kellene, kapásban megölhetett volna Isten. És senki nem mondhatott volna semmit, hogy miért teszik. De ő elsőnek önmagát adja. Szeretetét adja. Készlény magát föláldozni is. Hogy te ember, aki ellenem jössz, én szeretlek. Én megváltani akarok. Én üdvözíteni akarok. És az Isten elsőnek így jelenik meg. De is ezt csináld, amikor ellenem támadnak. Te is ezzel válaszolsz? Vagy előkapsz, kapod a kardot, és akkor visszaváltok én. Mert visszatudom. Mert hatalma van rá. Milyen jön, amikor azt mondod te is, hogy nem váltok vissza. Hatalmamban lenne. Ott a szó már a rajtam. Nem teszem. Hogy tudnám ezt az embert megszeretgetni? Mert engem úgy megszeretgetett az Isten. Hogy én is ellene mentem, és olyan szeretettel válaszolsz. Ezt szerintem nekünk Jézus. Itt ebben a történetben. Van hatalmam, Péter? Meg lenne. Neked elég kicsi van, én nem győznénk ezzel az egy kardait a kezedbe, de nekem jó van megöltem. De nem, én megyek inkább meghalni ezeket. Én szeretem ezeket is. Nem akarom eltiporni őket, pedig megtehetni. Megyek inkább meghalni ezeket. Hát Jézus erre tanít bennünket, hogy nem kell nekünk mindig a hatalmunkat, mindig az eszközeinket, nem a kardunkat használni, hanem bárcsak használnánk a szeretetet, bárcsak képesek lennénk ilyen tekintetben odaállni, és nem használni mindazt, amit találkozom a kezünkben, vagy lehetőségünk, hanem azt a másik embernek a használatot tenni. Jézus ezt teszik ebben a helyzetben. Ez az első nagy tette. De megmutatkozik mégis az ő hatalma, hogy vagyok, aki vagyok. Nem akárki ellen fordulsz. És ez így van az emberben is. Bárki káromolhatja, az Isten bemutatkozik neki. Te tudod, kiről beszélsz? Te tudod, kit bántasz neki? Én teremtettem ezt a világot, téged is benne. Én meg saját magamat adtam oda a fiamban. Még mindig támadni akarsz? Még mindig ellenem akarsz jönni? Hát elmondolkozhatnak. Ezek az emberek is, ez az este után, hogy érdemesen még tovább támadni az Úr Jézust. Aztán úgy érdekes, hogy úgy szintén ilyen nagy hatalommal jelenik meg Jézus, nem csak abban, hogy ki mondja azt, hogy én vagyok, hanem nézzétek már meg a szöveget. Jönnek elfogni őt, és Jézus osztogatja a parancsot. Nem az ezredes, Jézus. Itt vagyok, értem jöttetek, ezeket pedig, mutatva a tanítványokra, ezeket meg ne mondjátok el. Hát mi joga van egy rablónak például, akit a rendőrség elfog, hogy annak a rablónak a szavára a rendőrök engedelmesek. Hát hallottak már ilyet? Hát ilyet nem nagyon hallott. De Jézus az mindig király, és azt mondja, őket pedig nem fogjátok el, mert a profécia erről szólt, hogy az övéit mind megtartja. Mivel már Júdás a túloldalon van, nem pedig ott mellette, őt nem tartotta meg. De akik mellette maradtak, a többi 11 tanítvány megtartja Jézust. És erre te mindig gondolj. Amikor támad a sátán, támad az ellenség, Jézus eléli, mielőtt még vele találkoznak, és oltalmát, védelmét fölmutatja. Őket. Én vállalom őket a felelősséget. Én védem, oltalmazom. Eddig mehetsz és nem tovább. És ez mindig így van. A sátán nem mehet tovább annál, amit Jézus kimond. Hogy a jobbnál is sátán, ki kéri a sátán jót. Azt mondja az Úr, eddig és nem tovább. Az életére nem törvesz. És eddig mehetett. És Jézus ugyanígy ebben a helyzetben elmondja, eddig mehetett. Engem elfogadtok, őket viszont hagyjátok végül. Jézusnak a hatalmát látjuk ebben, és azt is, hogy milyen jó, hogy Jézus oldalán állhatunk nap mint nap. Jövő héten is ez támadásod, jövő héten is ez kísértésed, jövő héten is fogol átélni dolgokat ebben a földi életben, az egész harc, ami életünk folyamán, ne feledd el Jézus eléd lép, és azt mondja a sátán, csak eddig mehetsz, nem tovább. Ennyi. És így tart meg bennünket Jézus az üdvösségben. Ezért van nekünk esélyünk életben maradni, ezért van esélyünk arra, hogy végre minden bemenjünk Isten országába, mert Jézus az, aki védelmet, aki oltalmaz, az enyém, a négy jogosztályaimat senki ki nem ragadhatja az én kezembe. Senki. A sátán sem. Enyémnek. Én körülöttem vannak. Én a pásztor vállalom őket. Ha kell, én halom bele, de őt meneküljenek meg. Nekünk ilyen Istenünk van. Ilyen szerető Istenünk. Ilyen oltalmazó, védelmező Istenünk. Soha ne felejtsd el, amikor jönnek a kísértések, jönnek a támadások, hogy neked ilyen Istened van, aki védelmed és oltalmaz téged. Aztán Jézusnak a harmadik cselekedetét nem más, mint az, hogy itt a templom szolgálnak a fülét, amikor levágják, akkor Jézus az, aki helyre teszi azt a fület. Itt János ezt nem írja le, azt részleted, hogy hívták ezt az illetőt, de a többi evangéliumban olvashatjuk azt, hogy Jézus ennek az embernek a körét helyreállítja. Hát nem tűzelme céltával, mint a mai nap tennék, ugye? Ha valakinek levárnák a körét, akkor gyorsan azt elhagyjuk a földön, gyorsan a kórházban, hűtőbe is akkor még megmenthetik, hanem Jézus onnan a körülről több mint valószínű fölvette, és ott mindenki előtt visszaállít. El az ember üvölt, el az ember vélzik, nem bunkolva, Jézus pedig irgalmasan meggyógyít előtt. Az ellenség. Az, aki jön ellene, aki el akar jön fogni. És Péter pedig ugye helyre igazítja. Azt mondja, eddig és ne tovább. És megérintette a szolga fülét, és meggyógyította. És ez a test. Olyan érthetetlen a 12. versen. Pillancsatok rá. Ezek után hogy tudták elfogni? Ilyen csodát ezt mindenki szeme láttának. Ezután az a római seregben lévő katonák hogy tudták őt verni? Hogy tudták őt lekötni? Hogy tudták azt a gyalázatot végigcsinálni, amikor látták a kertben, visszahelyezve annak az embernek a fülét. Mit tanít ez nekünk? Hát az egyik az, hogy rosszért rosszat ne fizess, mert Jézus sem tette. Hanem az Isteni a bosszúállás, de próbálj szeretettel jóval válaszolni, de ha jóval válaszolsz, még ne számíts arra, hogy az ellenséged megváltozik. Mert Jézusnál sem változtatni. Ugyanúgy elfogják, ugyanúgy végezik. Bármennyire kinyilvánítjuk, hogy én vagyok, és hátra lépnek és leborulnak. Bármennyire látják azt, hogy a templom szolgának a fül, ami leesett, azt visszahelyezi, ez tényleg nem akárki, ezt akarjuk mi elfogni. Normálisak vagyunk mi? Nem? Továbbra is ott vannak is. Hát nem egyszer tapasztalhatod meg ezt te is, talán, aki ellened van, hogy lehet, hogy jót cselekszel, lehet, hogy a nem rosszal válaszolsz, szeretettel válaszolsz, és mégis támadni mindig az az ember téged. Hát Dávid esetét is figyelembe vehetjük. Dávidot támadja Saul, Dávid megölhetné Sault, nem öli meg, bizonyítja Saulnak, hogy figyelj ide, megtehettem volna, nem tettem meg. És ezért meg ezért nem tettem. Egy picit megtorpan a király, Saul. És utána üldözi Dávidot. Igen. Utána újra üldözi Dávidot. Eltelik valamennyi idő, és újra üldözi kezdi. Megint megtapasztal valamit, megint megtorpan, és utána újra gyűlöli, és újra gyűlöli, újra üldözi. Hát te megszer ezt éljük rá. Jóval válaszolsz, lehet, hogy megtorpan egy kicsit az ellenség. Azt mondja, hogy hát ez nem akármi volt, amit tettél, meg miért tetted. És nem egyszer éljük azt át, hogy nem megtél. Nem bűnbánatra jutsz, tehát ide arra biztos, hogy tűz parozsak a fejére, ami azt jelenti, hogy majd bűnbánatban, majd leborul előtted, majd elállítja hibáját, majd megtér. Van ilyen, hogy meg is él. Van ilyen, hogy a szeretet megváltoztatja. De nem minden esetben történik. Hanem lehet, tovább üldöz, tovább gáncsol, továbbra is elmenek van. Hát ezt látjuk ebben a történetben, és azt is látjuk, hogy Péternek a hibáját Jézus helyre hozza. A tanítványok, amikor megtapasztalják azt, hogy jönnek a katonai erők, Jézus el akarják fogni, most már minden nyilvánvaló, akkor Lukács evangélista írja le azt, Uram, vágjuk őket fegyverrel? Most jön való, nem? Vannak 11-en, jönnek ekkora nagy sereggel, és azt kérik Jézus, hogy Uram, akkor használjuk a kardot, vágjuk őket. És nem válják meg Jézusnak a válaszát, hanem Péter levágja a templom szolgafülét, és amikor ezt megteszi, akkor Jézus rendutasítja Pétert, és amit elrontott Pétert, az helyre lakja. Hányszor éljük meg mi? Tudjuk azt, hogy jó lenne kikérni Istennek a véleményét ebben a helyzetben. Vágjuk? Csináljuk? Erre menjünk? Azt csináljuk? Avarra menjünk? Mi csináljunk? Ha nem értedik a választ, na majd akkor mi elmegyünk. És milyen jó, hogy az Istennek van még helyreállító kegyelme. Hogy amit elrontottunk, amivel megbántottunk, azt az Isten helyre tudja hozni. És amit Péter elrontott, Jézus azt helyen állítja. Erre is adjuk bennünket ez a gyógyítás, amit itt Jézus tett, hogy helyre igazítja Péternek a hibáját. Tehát láthatok ebben a történetben ezt a körülményt, ezt a helyszínt, ami lejátszódik, ahol lejátszódik Jézus elfogatása, és láthattuk Jézusnak a három tettét, három cselekedetét. Soha ne felejtsd el, hogy Jézus így cselekszik. És Jézus így véd téged is, mint a tanítványokat. És Jézus így kiáll érted továbbra is, ha te mellettem állsz. Ha te kitartasz mellette. És győzelemmel segít téged. És Jézus ugyanúgy helyreállít a te elkövetett hibádat is. És Jézus úgy helyreigazít, mint hogy a Pétert is helyreigazította. És nekünk szükségünk van az ő helyreigazító kegyelmébe és szavára. Engedj ennek a királyodnak, aki hatalmas, aki mellett jó élni, aki mellett, ha még kisebbségben is vagyunk ezen a földön, akkor is mi fogunk élni. És mi fogunk győzni. Mert ott lehetünk a mennyei seregben, és győzelemre viszik az ő dolgát Jézus, mert ő azért jött, hogy beteljesítse a proféciát. Hát neked is legyen olyan, hogy az az ige, az az isteni akarat, amely a te életedben megjelent, te is próbál beteljesíteni hogy végbe menjen a te életedben, ahogyan Jézus itt ebben a történetben is beteljesítette mindazokat a proféciákat, amelyek meg voltak írva róla, vagy éppen a tanítványairól. Amen.